Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Magazinunk mai vendége Kovács Ibolya, etnográfus, és ezekben a napokban halottainkra, szeretteinkre gondolunk. Halottak napja van, minden szentek ünnepe van, nagyon sokan keverik ezeket a dolgokat, és arról beszélgetünk, hogy milyen rítusok, szokások kapcsolódnak ehhez, hogyan változtak ezek meg itt a 21. század rohanó világába, hiszen nagyon sokan ilyenkor kilátogatunk a temetőbe, meglátogatjuk azokat a sírhelyeket, ahol rokonaink, ismerőseink, barátaink, közeli ismerőseink fekszenek, és talán egy kicsit el is gondolkodunk. Ilyenekről beszélgetünk, nem túl derűs téma, de mindenképpen fontos téma. Ibolya, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek ismét itt a rádióban.
Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat.
Nézzük egy kicsit, hogy mi a különbség, tehát mi a halottak napja, és mi a minden szentek ünnepe, hiszen ezt nagyon-nagyon-nagyon sokan keverjük.
A november 1-e ez minden szentek napja, másodika pedig a halottak napja. Most időben így alakultak ki, hogy a dátum szerint 1-e, 2-a, mind a kettő katolikus ünnep. A minden szentek napja az már ugye a 800-as években, 835-től azt hiszem, ha jól emlékszem, a halottak napja pedig a 14. században rögzült hivatalos ünnepnapá. Minden szentek napján a szentté vált, a megüdvözült halottakra emlékezett a katolikus egyház, halottak napján pedig azokra, akik meghaltak, de még nem üdvözültek, tehát a tisztító tűzben várják az üdvözülést. És később itt Európában minden egyház elfogadta mind a két ünnepnapot.
Az elmúlt évszázadokban nagyon-nagyon megváltoztak a szokások, de azért nagyon sok megmaradt ezek közül, a gyász színe, a fekete, tartjuk valamilyen szinten, hogy egy ideig a közeli hozzátartozók feketében járnak, és gyakorlatilag naponta, két napon aki járnak a temetőbe, akár a koszorúk, akár a mécsesek vonatkozásában. De hogyan kezdődött ez az egész dolog, vagy mire tudunk visszaemlékezni? Milyen szokások voltak itt Magyarországon, vagy egészen konkrétan a Dél-Alföldön?
Ezek a halott kultusszal összefüggő szokások nagyon-nagyon ősi pogány eredetűek, és azért érdekes, mert ez keveredik a keresztény szokásokkal, szokásrenddel, illetve a legújabb kornak a hagyományaival. Tehát például a gyásznak a története, a gyászolóknak minden kultúrkörben valahogyan jelezni kell a közösség felé, hogy ők most gyászállapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok helyen megszaggatott ruhákban jártak egy, ugye a síratás, temetés, megszaggatott ruha, elhanyagolt kinézet, tehát teljesen jogos volt elhanyagoltnak lenni nagyon sok kultúrkörben. Később ez átalakult, hogy más jellegű, főleg ünneplős ruhát hordtak a gyászolók. Érdekes, hogy nálunk eleinte a nők hordtak csak ünneplős ruhát, a férfiak azok vagy kalap nélküliséggel, vagy szakálbajusz levágással jelezték a gyászidőt. Ez kultúrkörönként változott, hogy mennyi ideig illet gyászolni. Közeli hozzátartozóknál 1 év, egyébként egy ismerősnél 1/2 év volt maga gyászidőszak, és ez lényegült át, tehát ez a fekete viselet, amit később a férfiak is átvettek, később a fekete szalagnak a hordásával.
Mennyire illeszkedik Magyarország a Kárpát-medence mondjuk a világon megtalálható szokásokhoz, hiszen vannak általános dolgok, mondhatnám ilyen angol száz szokás, vagy közép-európai szokások, de tudom, hogy Kelet-Európában, mondjuk Oroszországban, Ukrajnában, azon a térségben teljesen más, hogy emlékeznek meg inkább ez a jó meghatározás a halottakról. Mik az általános dolgok, amelyek gyakorlatilag szinte mindenhol előfordulnak, és mik a specifikumok?
A teljesen általános dolog, ami világszerte előfordul, hogy egyrészt hisznek abba, hogy a halált különböző előjelek kísérik, magát a haldoklót különféleképpen segíti a közösség, és ez csak az utóbbi pár száz évben alakult én kicsit tartózkodóvá, tehát eredetileg a közösség előtt halt meg, aki nyilvánvaló, aki ilyen halált halt. Közös az, hogy a közösség valahogyan elbúcsúzik a halottól, és nyilvánosan. Közös az, hogy valamiféleképpen, ugye ez már egy kicsit változó, hogy hogyan temetkeznek, tehát hogyan kíséri, tehát milyen formában kerülnek át a túlvilágra, és ez is közös, hogy túlvilági életre készítik föl a halottat, illetve az is közös, hogy időnként, ugye ez szintén kultúrkörönként változó, hogy milyen időszakonként a közösség megemlékezik a halottairól. Ez különösen ez a megemlékezés, ugye most pont itt a halottak napja kapcsán, akkor járt nagyobb jelentőséget, amikor a halottakat már nem a közösség közelében temették el. Ugyanis eleinte szó szerint a család alá temették, vagy a ház mellé temették. Ez szó szerint zajlott nagyon sokáig, utána pedig egy csomó helyen például bálvány formájában lakott a ház vagy a sátor mélyén az összes többi ősszel együtt. Amikor ez megváltozott, nyilvánvaló ez nagyobb településeken nem volt lehetséges, elkülönült a temető, mint olyan, akkor alakultak ki a különböző temetkezési szokások, kísérési szokások, illetve az, hogy akkor hogyan ápolják az emlékét a halottnak.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Kovács Csibolya etnográfus, és a halottak napjáról beszélgetünk, hogy milyen jelenségek fordultak elő az elmúlt századokban, milyen szokások, rítusok, hagyományos rítusok maradtak meg a 21. században, mik azok, amik megváltoztak, és milyen különlegességek történnek meg a nagyvilágban. Mindent folytatjuk Ibolyával a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Kovács Csibolya etnográfus, és itt vagyunk a halottaink megemlékezése pillanataiban, napjaiban, heteiben, hiszen most nagyon sokan járják a temetőket, és megemlékeznek azokról, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk, és ennek a hagyományairól, történetéről, tiszteletéről beszélgetünk. Ibolya, a Kárpát-medencében hogyan alakultak, hiszen mondtad, hogy nomád szokások is megmaradtak némileg, átalakulva, de azért rengeteg tájegységen máshogy és máshogy történt meg, mondjuk a halottak virasztása, a temetési szertartás, maga a kíséret és sok minden más.
Rengeteg különféle, de igazából ezek csak árnyalatni különbségek, hogyha belegondolunk. Például kettő konkrétumot mindenféleképpen ne kell említeni, az egyik, hogy itt Kárpát-medencébe, ami jobban jellemző magyar népcsoportokra, tehát ahol több népcsoport él egy falon belül, az például a halotti tornak a szokása. Ezt az etnográfusok halványan, vagy finoman azt mondjuk, hogy talán ez egy jellemzően magyar szokás volt, aminek most is, ugye, tehát most is a halotti tornak hívjuk a vendégeskedést a temetés után. Ezt a középkorban az egyház próbálta tiltani, ugyanis nagyon sokszor zenés, táncos rendezvény történt halotti tor címén, és nyilvánvalóan ezt nem fogadta pozitívan. Ennek a maradványa maradt fent a síratás, a virrasztás ideje alatt, de hogyha fiatal volt a halott, konkrétan vagy mennyasszony, vőlegény, vagy még fiatalabban halt meg, akkor megülték a mennyegzőjét idézőjelben egy ilyen kisebb halotti tor, és ott még a tánc is, és a kisebb mulatság is előfordult. A másik érdekesség például, amit a mi vidékünkre volt jellemző, hogy a haldoklót, illetve a halottat, tehát a haldoklót azt földre helyezték mindenhol, itt Halason meg szalmára terítették, ha már meghalt, és ott nyújtóztatták ki, és később került a ravatalra más vidéken, ott rögtön a felravatolozták a tiszta szobába. Ez például egy helyi jellegzetesség, ennek több oka is lehet nyilvánvaló, hogy miért marad fönn a szalma, és nyilvánvaló nem elsősorban bent a városban, hanem a tanya világban.
Amikor érzékelt egy család, egy közeli hozzátartozók, hogy sajnos haldoklik az ő szerettük, akkor mi történt, kik voltak a közelében, hogyan zajlott ez a történet le? Meséket hallunk történetekről, hogy fiával szeretett volna még beszélni, a feleségével szeretett volna átadni valami információt, illetve ennek a végének, ennek az élet végének az egyháznak milyen szerepe volt?
Természetesen nem hagyták egyedül haldokolni az idős vagy beteg embert, és hát mindenki otthon halt meg, nem kórházban, sőt a második világháború előtt még igyekeztek a kórházból hazavinni a beteget, hogy ne a kórházban haljon meg, és hát nyilvánvaló, hogy ezután az egyháznak döntő szerepe volt. Felekezettől függően külön liturgiája volt a katolikus búcsúztatásnak és temetésnek, és hát más vallásoknak is megvolt a maga jellegzetes szokása, ami szintén halasi érdekesség lehet, hogy itt a Kiskunhalason a református közösség tagjait, diákok jöttek búcsúztatni, énekelni gyakorlatilag, és erre fennmaradt, hogy mennyit pénzt kaptak a diákok, illetve mennyit kapott a rektor. Egy temetés akkor sem volt olcsó, nyilvánvaló most sem. Maga a halott igyekezett egyrészt a ruha és vászon neműt előteremteni, még a halál előtt, tehát ezt minden idős ember elkezdte. Ezt szerintem még a mi nagyszüleinkről is emlékszünk, hogy ott még az én édesanyám is pakolgatott félre dolgokat, de pénzbeli gyűjtögetés is volt a temetésre, és én úgy gondolom, hogy még ez is élő szokás, amennyire én a rokonságomból tudom, meg hát a saját példámról nyilvánvaló. Ugyanis tehát nem csak a búcsúztatás, ha voltak a halotti tor, maga a temetési szertartás is pénzbe került, de például az otthon átlényegítése is, fekete vásznat, vagy módosabbaknál bársonya, kellett letakarni a tükröt, aki megtehette azt a szobát, többnyire tiszta szoba volt, ha volt ilyen, annak a falait is nagyon sokszor bevonták fekete vászonnal. Tehát rengeteg költsége volt magának a temetésnek, és nem csak az egyház felé, hanem így belső családi körbe.
Akkor nem csak filmekben, regényekben olvassuk, hogy feladta az utolsó kenetet.
Nem, természetesen nem, vagy hát úrvacsora a reformátusoknál, tehát mindenféleképpen az egyház jelöltje búcsúztatta a halottat, egyrészt a háznál is, másrészt a sírnál és a sír mellett is.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Kovács Ibolya etnográfos, és a halottak napján, halottak napja környékén beszélgetünk arról, hogy milyen néprajzos elemek vegyültek az elmúlt századokban, sőt évezredekben a halottak környéken, a halottak tisztelete alkalmából, és ugye ezekben a napokban, hetekben valamennyien sorra járjuk a temetőket, és meglátogatjuk a sírhelyeket, szeretteink, barátaink, rokonaink sírhelyeit, és talán egy kicsit elgondolkodunk egy mécses meggyújtásával, egy gyertya meggyújtásával, egy koszorúval emlékezünk régen elhunyt vagy a közelmúltban elhunyt szeretteinkre. Erről beszélgetünk, és sok minden másról az etnográfus szemszögéből.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Kovács Ibolya etnográfus, és hát itt a halottak napja környékén a halottakról beszélgetünk, ezek tiszteletéről, hiszen sajnos valamennyiünk érintett ebben a körben. Mi történt akkor, amikor egy-egy háznál elhunyt valaki? Mi történt ezután?
Hát, amint említettem, ugye a kinyújtóztatás után megmosdatták, ezt nagyon sokszor nem családtagok végezték, hanem asszonyokat fogadtak, felöltöztették ünneplő ruhába, a fiatal nőket nagyon sokszor menyasszonyi ruhába, vagy a serdülő, tehát az eladó lányokat szintén, az asszonyokat pedig a lánykori kendőjükkel temették, tehát azt kötötték a fejükre, felkötötték az állát, és nagyon sok helyen pénzt tettek a szemükre, a zsidó családok meg például cserépdarabot. Nagyon fontos volt, nem adtak cipőt a halottra, ennek nem csak takarékossági okai volt, hanem a néphit szerint ez megnehezíti ugye a túlvilágról való visszajárást. Utána, ahogy mondtam, felravatalozták bent a tiszta szobában, várták a rokonokat, búcsúztatták, és hát a virrasztás, ugye az az éjszaka, oda sírató asszonyokat fogadtak, nagyon sokszor nagyon pogány jellegű sirató dalok maradtak fönt. Ha nem is az alföldi részen, de nagyon sok tájegységen. Talán a gyermekdalok és a sirató dalok őriztek meg ilyen nagyon ősi pogány jellegű elemeket. Utána térben történt kint a házon kívül a búcsúztatása, amikor a falu közössége vagy a szűkebb városközösség búcsúzhatott el a halottól. Ugye itt történt az első papi lelkészi búcsúztatás. Nagyon fontos, hogy nagyon sokszor az ablakon keresztül, tehát nem az ajtón keresztül vitték ki a koporsót, ugye bent a mestergerendával párhuzamosan próbálták a ravatalt elhelyezni, szintén azért, hogy könnyebben jusson át a túlvirágra, tehát a halál után már próbálták mentálisan eltávolítani, ezt most így mondanánk a család közösségétől, a családnak a fájdalmát enyhítendő nyilvánvaló, és hát nyilvánosan vitték ki a temetőbe. Hogy hogyan vitték a temetőbe, ez elsősorban anyagi helyzettől függött. Nyilvánvaló egy módosabb, gazdagabb parasztember, vagy egy polgár, az megtehette, hogy lovas kocsis, halottas kocsival vitték ki, ilyen díszmentébe öltözött, fekete tollas kísérőket kell melléjük, ők voltak a gyászhuszárok egyébként. Nyilvánvalóan a szegényebbeket pedig a családtagjai vitték ki, ha fiatal volt a halott, akkor pedig a barátai, a lánytársai vitték. Ha kicsi volt, akkor nagyon sokszor a lányok, vagy a keresztanya az egészen pici halottakat, és hát itt Halason egészen sokáig feketével volt letakarva a maga a koporsó, fiataloké pedig ékszínkék vársonnyal.
Ez nagyon érdekes. Volt-e valami meghatározás arra, hogy valaki elhunyt, akkor rögtön a következő napokban megtörtént a temetés, vagy volt olyan, aki, te is mondtad, hogy módosabb volt, és esetleg értesíteni kellett, akkor még nem volt telefon, nem volt internet, nem lehetett értesíteni. Tehát, hogyha nagyobb érdeklődése számot tartó temetésről volt szó, szertartásról van szó, volt-e ilyesmi?
Hát ez már város és polgári jellegű, nyilvánvaló ennek higiéniai feltételei vannak, tehát egyébként hagyományosan igyekeztek minél gyorsabban a temetést végrehajtani.
És mi történt a temetőben, hogyan zajlott a szertartás? Úgy olvastam, hogy korábban szinte elképzelhetetlen volt, hogy nem egyházi is maga a szertartás.
Természetesen, hiszen mindenkit igyekeztek megkeresztelni. Nagyon sokszor már a nehéz vajudáshoz hívtak papot, hogy a kisgyermeket is azonnal meg tudja keresztelni, ugyanis aki keresztelenül halt meg csecsemő, az nem kerülhetett csak a temető árkába. Érdekes, hogy nem csak ők kerültek a temetőn kívülre, hanem a nagyon iszákos, nagyon, tehát a közösség életmódjához nagyon nem passzoló emberek is, ők hiába voltak megkeresztelve, ők is ide kerültek, de nyilvánvaló, hogy ez nem volt jellemző, nagyon ritka volt.
Hogyan zajlott a szertartás? Volt-e valami metódus, volt-e valami gyakorlat erre vonatkoztatva?
Maga a szertartás az már az ismert módon, tehát nem igazán változott, hiszen az egyházi liturgiák szabják meg ezeket. Annyi talán, hogy jobban látszott a halottnak, illetve a halott családjának az anyagi helyzete mindenen. Most talán kevésbé, tehát picit uniformizálódik a dolog, bár most is igyekeznek azért a családok egy picit többet nyújtani. Régebben gyűjtések vannak arra, hogy akár a pap is tólaszíne árulkodó volt. Nem tudjuk, hogy ez mennyire igaz nyilvánvaló, de egy külsőségekben jobban megnyilvánult a vagyoni helyzet, illetve, amit mondtam, az életkora a halottnak, ugyanis minél fiatalabb volt, annál nagyobb tragédiának számított a közösségbe.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Kovács Ibolya, etnográfos, és halottakról beszélgetünk, a halottak tiszteletéről, hiszen ezekben a napokban sorra járjuk a temetőket, és koszorúkat, virágokat helyezünk el, mécseseket, és ugye elvisszük a hozzátartozóinkat, rokonainkat, gyermekeinket, és hogy igenis ő volt a nagyapád testvére, a nagybátyád, a szomszéd, és azt gondolom, hogy ez egy fontos ilyen tekintetben is átadni az utódoknak, ezeknek az embereknek, a nagyszerű embereknek a tiszteletet. Erről beszélgetünk a folytatásban is, de most egy zeneszám következik.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Kovács Ibolya, etnográfus, és a halottakról beszélgetünk. Ezekben a napokban sokan erre felé fordulunk, erre esik a figyelmünk, hiszen nagyon sokunknak, szinte mindenkinek ugye van itt Kiskunhalason is elvesztített rokona, hozzátartozói, barátja, ismerőse, akiről megemlékezik időnként, és ezek a napok azt hiszem nagyon-nagyon alkalmasok erre, hiszen sorra járjuk a temetőket. Ibolya, hogyha egy-egy családban korábban elhunyt valaki, meddig tartott a gyász, mi volt ennek a megszokott metódusa, mit viseltek, hogyan viselkedtek, mi történt ilyenkor?
Mint említettem, maga a nőknél, majd később a férfiaknál a fekete viselet, az fél év vagy egy év volt. Ami még lényeges, hogy ez idő alatt nem járhattak táncmulatságba, nem tarthatott a család esküvőt, keresztelőt, tehát kerülték a nagy vidám nyilvános eseményeket.
Hogyan emlékeztek meg, vagy megemlékeztek-e korábban halottakról? Ki jártak-e a temetőbe? Hogyan zajlott ez? Virágot vittek, mécsest vittek? Hogyan zajlott ez?
Igen, ez nagyon érdekes, mert jóval visszafogottabban zajlott eredetileg. Ugye, mint mondtam, a középkorra szilárdult meg ez a két ünnep, és később tapadt hozzá ez a, ha máskor nem, akkor évente rendszeresen, és a családdal együtt emlékezzünk meg kint a sírnál a halottakról. Ez egy kicsit összefügg a paraszti életforma felbomlásával, mert addig, míg az egész család és a rokonság egy faluban lakott, vagy a szomszédban, akkor ezt könnyebb volt megejteni, meg könnyebb volt máskor. Meg lehetett a halott névnapján csinálni például. Ahogy távolodtak el egymástól a rokonok, illetve erősödött meg az egyházi liturgiának a jellege, úgy tapadt ez össze, hogy akkor legalább évente egyszer, ha már nem lakunk olyan közel egymáshoz, hogy összejöjjön a család, és ott megemlékezzünk a halottakról. Gyertyát gyújtottak egyébként, de az is érdekes, hogy nem csak a temetőbe, hanem a temető látogatás után, ugye hát ez vendéglátás is volt, a vidéki rokonok vendéglátása, ott egy közös ima és gyertyagyújtással emlékezett még meg otthon is a családról. Ennek a maradványa az, hogy most azok, akik nem tudnak kimenni a temetőbe, azok otthon gyújtanak a gyertyát. Én nem tudom, hogy most hányan gyújtanak ablakban, nekem a gyerekkorom egyik legszebb emléke volt, amikor gyalog mentünk haza édesanyámmal, és láttam a sok-sok mécsest meg a gyertyát az ablakban, amit az idősek gyújtottak. A virággal való feldíszítés az viszont egy német eredetű polgári szokás, amit érdekes módon a két katolikus ország vett át, és hát formáltuk egészen egzotikussá itt Európában, a mi magyarok és a lengyelek. És még egy ország van, ahol ugyanígy feldíszítik a sírokat, bár már egy kicsit más céllal és más jelleggel, Mexikó. Tehát ez a három temető az, ami a legdíszesebb ebben az időszakban, vagy hát ennek a három nemzetnek a temetője.
Ennyi sok információ, történet birtokában te hogyan látod most mondjuk itt 2021. októberében, novemberében, mit tartottunk meg ezekből a szokásokból, vagy mit lenne jó megtartani a következő évekre, évtizedekre, hagyományokra, hogyan tisztelgünk a halottak emléke előtt most?
Hát én úgy gondolom, hogy sok mindent megtartottunk, ez kiderült itt az elmúlt, nem tudom, 20 perc alatt. Nekünk egy kicsit nehezebb dolgunk van, mint akár a nagyszüleinknek, vagy a szüleinknek. Ennek az egyik oka pont a távolság. Ugye nehéz távolról rendbe tartani a sírokat, és nehéz több órát családdal utazni. Egyrészt, másrészt a megváltozott temetkezési szokások, és nem mindenki földbe temetkezik, és sok más választási lehetősége is van most. Nyilvánvaló, aki másképp temetkezik, másképp tudunk róla megemlékezni. Én úgy gondolom, hogy egyrészt úgy, mint régen volt a halottak hete. Tehát a halottak hetén készültek föl arra, hogy majd kimennek a meghalt családtagokhoz, és akár szó szerint beszélnek is vele. Tehát nagyon sokan most is rendbe teszik előtte a sírokat, hogy ne egyszerre kelljen mindent. Szerintem ez egy nagyon jó hagyomány. Sőt, én azt is jónak tartom, hogyha valaki nehezítetten jut el. Tehát nem kell feltétlenül 600 kilométert utazni kicsi gyerekekkel. Tehát egy kicsit alkalmazkodni kell az élő családnak a dolgaihoz, meg lehet otthon is emlékezni, és akkor majd, amikor már csendesebb időszak van a családban, akkor megtenni. Nincs könnyű dolgunk, tovább élünk, aki tovább él, nyilvánvalóan a meghalt házastársának a sírját nehéz rendbe tenni, főleg, hogyha a gyerekek távol vannak, és nem tudnak ebbe segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy most már ezerféle megoldás van, de azt kell választani, hogy ha kimegyünk, akkor az tényleg értékes legyen. Tehát azt a negyed órát, 20 percet, vagy kinek akár egy órát, ott a sír mellett, tényleg azzal töltsük, aki ezt kimentünk.
Ibolya, ti a családotokban ilyenkor milyen szokás, csinálsz valami tervet, elképzelést, megbeszélitek, hogyan történik meg ez a megemlékezés, ez a gyászhét, vagy ez a felkészülés, illetve a Minden Szentek ünnepe és a halottak ünnepe nálatok?
Mi is egy sokfelé szakadt család vagyunk, itt Kiskohalason és Oltvadkerten nyugszanak a volt rokonaink, és igazából már hárman látogatjuk, a lányom és a bátyám. Ki éppen jobb fizikai állapotban van, az kimegy a temetőbe, a halottak hetébe, és akkor ha itthon van a lányom, akkor hárman elmegyünk, és akkor egy-egy mécsest gyújtunk, sajnos egyre több síron.
Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon tanulságos volt a számomra is, hiszen hát engem is nagyon a közeli hetekben érintett ez, talán még jobban, mint máskor, úgyhogy nekem különösen fontos, vagy kiemelkedően jelentős ez a megemlékezés, ez az ünnep. Nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért, és azért, hogy mindezeket elmondtad nekem. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.